42. fejezet. Mindig ilyen csinos volt az édesanyád? Kérdezte Gilles, vagy csak öregszem? Fogalmam sincs, felelte Harry. Csak annyit mondhatok, hogy a te édesanyád mindig nagyon elegáns. Bármennyire szeretem azt a drága asszonyt, a te mamádhoz képest határozottan kőkorszaki benyomást kelt, mondta Gilles. Elizabeth Barrington egyik kezében napernyővel, a másikban retiküllel közeledett feléjük. Gilles, ahogy az összes többi fiú is, rettegett attól, hogy milyen öltözékben libeg be az anyja. A kalap felhozatal rosszabb volt, mint Escotban, mert az anyák, lányaikkal egyetemben mind túl akarták licitálni egymást. Harry most alaposabban szemügyre vette az édesanyját, aki Dr. Pagettel csevegett. El kellett ismernie, hogy jobban magára vonja az emberek figyelmét, mint az anyák többsége, s ő ezt kissé zavarba ejtőnek találta. Ugyanakkor örült, hogy az édesanyja a jelek szerint már nem küzd pénzhiánnyal, és feltételezte, hogy ehhez a jobbján álló férfinak is van némi köze. De bármilyen hálás volt Mr. Atkinsnek, nem lelkesítette a gondolat, hogy ez a férfi lehet a mostoha apja. Mr. Barrington a kelleténél hevesebben próbálta megvédeni tőle a lányát, de most Harry sem tagadhatta, hogy ugyanígy érez, ha az édesanyjáról van szó. Az édesanyjáról, aki nemrég elmondta neki, hogy Mr. Frampton annyira elégedett a munkájával, hogy éjszakai műszakvezetővé léptette elő, és ismét megemelte a fizetését. Harrynek immár valóban nem kellett shortban járnia, mindig időben kapott új nadrágot, de azon már meglepődött, amikor az édesanyja az utazás költségeihez sem fűzött semmiféle megjegyzést, amikor a műkedvelők társaságával Rómában jártak. Milyen jó látni téged a nagy diadal napján, Harry, mondta Mrs. Barrington. Két díjat is átveszel, ha jól emlékszem. Csak azt sajnálom, hogy Emma nem lehet velünk, és nem osztozhat a dicsőségedben. Miss Webb ugyanis közölte, hogy a kislányai nem mulaszthatnak egy egész napot valaki másnak az évzárója miatt. Még akkor sem, ha a bátyjukról van szó, aki az iskolája fő prefektusa. Odajött hozzájuk Mr. Barrington is, és Gilles árgus szemekkel figyelte a Harryvel kezetrázó apját. Megállapította, hogy a modora továbbra is híján van a szívélyességnek, de senki sem tagadhatta, hogy nagyon igyekszik ezt leplezni.
Szóval, mikor a várod a választ Oxfordból, Harry? Kérdezte Hugo Barrington.
Valamikor a jövő héten kell megérkeznie, uram.
Biztos vagyok benne, hogy téged fölvesznek, viszont gyanítom, hogy Gillesnél több okunk lesz az izgalomra.
Ne feledje, hogy neki is megvolt a maga dicsőséges pillanata, mondta Harry.
Arra én nem emlékszem, szólt közbe Mrs. Barrington.
Szerintem Harry arra gondol, amikor a Lordsban 100 pontot ütöttem mama. Az igazán csodálatra méltó teljesítmény, jegyezte meg Gilles apja. Csak az nem fér a fejembe, hogy mennyiben könnyíti meg a dolgodat, ha Oxfordba akarsz bekerülni.
Normál körülmények között egyetértenék veled, papa, mondta Gilles, csak hogy a nézőtéren a történelem tanszék professzora a Marylebone Cricket Club elnöke mellett ült. A nevetést a csengő hangja nyomta el. A fiúk gyors léptekkel elindultak a nagyterem irányába, a szüleik pedig kisé lemaradva kötelességtudóan követték őket. Gilles és Harry elfoglalták helyüket az első három sort, a prefektusok és a díjnyertes diákok számára tartották fönt.
Emlékszel az első napunkra a Szent Bédában? Kérdezte Harry. Ott ültünk az első sorban, és rettenetesen féltünk Dr. Oxottól.
Én soha nem féltem a jó öreg Shottól.
Hát persze, miért is féltél volna? Felelte gunyorosan Harry.
Arra viszont nagyon is emlékszem, hogy a reggelinél kinyaltad a zapkásás tálkádat.
Én meg arra emlékszem, hogy azt ígérted, soha többé nem ejtett ki azt a szádon, sukta Harry.
És ezt most is megígérem, mondta Gilles, de nem suttogva. Hogy is hívták azt a rettenetes vadembert, aki az első este megpapucsozott téged?
Fisher. És a második este történt.
Kíváncsi lennék, miót csinálhat most.
Alig, hanem ifjúsági tábort vezet a náciknál.
Akkor jó okunk van rá, hogy hadba szálljunk, mondta Gilles, miközben az egész terem fölállva köszöntötte az iskola szék elnökét és tagjait.
Az elegáns öltözetű férfiak hosszú sora lassú léptekkel végighaladta széksorok közti folyosón, majd fölvonult a színpadra. Utoljára Mr. Barton, az igazgató, foglalta el a helyét, miután oda kísérte a díszvendéget az első sor közepén lévő székhez. Miután mindenki elhelyezkedett, az igazgató emelkedett szólásra, köszöntötte a szülőket és a vendégeket, majd megtartotta az iskola éves beszámolóját. Azzal kezdte, hogy remek évjáratnak minősítette 1938-at, majd a következő 20 percben alá is támasztotta az állítását azzal, hogy részletesen felsorolta az iskola tanulóinak tanulmányi és sport teljesítményeit. A végén pedig fölkérte Winston Churchill őméltóságát, a Bristoli Egyetem kancellárját, Epping parlamenti képviselőjét, hogy szóljon az egybegyűltekhez és adja át a díjakat. A férfi lassan fölállt, és egy kis ideig farkas szemet nézett a hallgatóságával, majd beszélni kezdett.
Egyes díszvendégek ilyenkor azzal szokták kezdeni a beszédüket, hogy ők soha nem nyertek semmiféle díjat az iskolában, sőt, mindig évfolyam utolsók voltak. Én ezzel nem dicsekedhetek. Ez nagyon is igaz ugyan, hogy soha nem nyertem semmiféle díjat, viszont nem utolsó voltam az évfolyamomban, hanem utolsó előtti.
A fiúk harsány haótában és üdv rivalgásban törtek ki, a tanárok mosolyogtak. Csak Dickens ült a helyén rezzenéstelen arccal. Amikor alább hagyott a nevetés, Churchill szúrosan nézett rájuk.
Nemzetünk ma újabb történelmi pillanat előtt áll, a brit népet újfent arra kérhetik, hogy döntse el a szabad világ sorsát. Az itt jelenlévők közül sokan,
itt lehalkította a hangját, és az első két sorban ülő fiúkra összpontosította figyelmét, a szüleikre rá sem nézve.
Azok, akik átélték a nagy háborút, soha nem feledik nemzetünk tragikus emberveszteségét és annak egy teljes nemzedékre gyakorolt hatását. A 20 Harrowi osztálytársam közül, akik front szolgálatot teljesítettek, csak 3 élte meg a szavazóképes kort. Csak remélni tudom, hogy annak, aki 20 év múlva megtartja ezt a beszédet, nem első világháborúként kell majd emlegetnie azt a barbár és fölösleges vérontást. Ebben a reményben kívánok mindnyájatoknak hosszú, boldog és sikeres életet.
Gilles az elsők között ugrott talpra, hogy megtapsolja és megéljenezze a helyére visszatérő szónokot. Úgy érezte, ha a Nagy-Britanniának végül nem marad más választása, mint a háború, ennek az embernek kéne átvennie a miniszterelnökséget Neville Chamberlain-től. Pár perc múlva, miután mindenki újra elfoglalta a helyét, az igazgató fölkérte Mr. Churchill-t a díjak átadására. Gilles és Harry üdv rivalgásban tört ki, amikor Mr. Barton bejelentette, hogy Dickens lett az év tanulója, majd így folytatta. Ma reggel táviratot kaptam az oxfordi Balliol kollégium igazgatójától, aki arról értesített, hogy Dickens nyerte el a klasszika filológiai ösztöndíjukat, s ha tegyem hozzá, hogy iskolánk 400 éves története során ő az első, aki ilyen elismerésben részesül. Gilles és Harry azonnal tapra ugrott, a langaléta 185 centis kvarc lencsés szemüveget viselő fiú pedig, akin úgy lötyögött az akója, mintha le sem akasztották volna a válfáról, lassú léptekkel elindult a színpad felé. Mr. Dickens legszívesebben fölpattant volna, hogy lefényképezze, amikor Mr. Churchill átadja a fiának a díjat, de nem tette, mert félt, hogy rossz hallást váltana ki. Harryt is lelkesen ünnepelte a közönség, amikor átvette az angol nyelv és irodalmi díjat, majd a legszebben olvasó diáknak járó elismerést. Az igazgató hozzátette. Kiemelném továbbá a mindannyiunk számára feledhetetlen Rómeó alakítását is. Bízunk benne, hogy Harry azok között lesz, akiket a jövő héten arról értesítenek táviratilag, hogy felvételt nyertek Oxfordba. Mr. Churchill, amikor átnyújtotta Harrynek a díjat, odasúgta neki.
Én soha nem jártam egyetemre, bárcsak jártam volna. Remélem megkapja azt a táviratot Clifton. Sok szerencsét!
Köszönöm, uram! A legnagyobb ovációt azonban Gilles
Barringtonnak tartogatta a színházterem népe, aki az igazgató díját kapta meg, az iskola fő prefektusaként, valamint a krikett csapat kapitányaként végzett munkájáért. Az iskola szék elnöke, a díszvendég nagy meglepetésére fölpattant a helyéről és kezet rázott Gilles-szel, mielőtt még odaért volna Mr. Churchillhez.
Az unokám, uram, magyarázta roppant büszkén Sir Walter.
Churchill elmosolyodott, majd megragadta Gilles kezét, és a szemébe nézve így szólt.
Szolgáld a hazádat is ugyanolyan kiválóan, ahogy az iskoládat szolgáltad.
Ez volt az a pillanat, amikor Gilles számára egyértelművé vált, mit fog tenni, ha Nagy-Britannia hadba lép. Az ünnepség végén a diákok, a szülők és a tanárok fölálltak, hogy elénekeljék az iskola himnuszát, a Carmen Bris Toliensét. Sit Clériol, sit Dignior, quod quod labontur menses, sit primus nobis hic decor, sumus Bristolienses, hangzott a refrén. Ezután az igazgató levezette a színpadról a díszvendéget és a tanári kart. Végigvonultak a nagytermen, majd kiléptek a délutáni napfényre. Kisvártatva a közönség is kiözönlött a pázsitra, a közös teázás helyszínére. Különösen három fiút vett körül a jóakarók, illetve a lány testvérek hada. Az utóbbiak körében egybehangzó volt a vélemény, hogy Gilles nagyon édes.
Soha életemben nem voltam még ilyen büszke, mondta Harry édesanyja, és átölelte a fiát.
Tudom, mit érez, Mrs. Clifton, kontrázott az öreg Jack Tar, és kezet rázott Harryvel. Csak azt sajnálom, hogy Miss Monday ezt nem érhette meg, mert kétségtelenül ez lett volna élete legboldogabb napja.
Mr. Holcomb félreállt, és türelmesen várta, hogy ő is gratulálhasson. Harry bemutatta Tarrant századosnak, mert nem tudta, hogy régi barátok. Miután a zenekar abbahagyta a játékot, és a királyok, hadurak távoztak, Gilles, Harry és Dickens letelepedett a fűre, hogy immár nem iskolásokként múlt idézésbe fogjanak.